Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Zebrák, egyesüljetek! Lehet, hogy sokaknak furcsán hangozhat, pedig ez a felhívás az üzleti életben nagyon is aktuális. 2017-ben 4 eltökélt amerikai vállalkozónő hozta be a köztudatba az üzleti élővilág egy új fajtáját, a zebrákat. Ezek azok a kis vállalkozások, amelyek egy jó ügy érdekében jöttek létre, fenntartható for-profit cégek, viszont nem éppen a hagyományos startup vonalat követik, azaz nem feltétlenül lesznek belőlük pár év alatt multimillió dolláros üzletek, vagyis unikornisok. Mivel mind a négyen cégvezetők voltak és nem találtak befektetőket álmaik megvalósításához, az alapítók nem sokáig haboztak. Létrehozták a Zebras Unite mozgalmat, ami a hozzájuk hasonló alapítóknak teremt közösséget és lehetőséget befektetők és üzleti partnerek találására. Elmondásuk szerint, amit az unikornisok tönkretettek, majd a zebrák helyrehozzák. Filozófiájuk háttere, hogy szerintük az eddigi technológiai és kockázati tőkemodell megbukott. A mennyiséget a minőség, a fogyasztást az alkotást fölé helyezi, tévesen. Az alapítók szerint az unikornisok képzeletbeliek valószerűtlenek, rendkívül ritkák. A csili-vili unikornisokkal ellentétben a nem túl harsány, de annál agilisebb zebrák viszont nagyon is léteznek. Feketék és fehérek, társadalmilag és pénzügyileg is hasznosak. Nem áldozza föl egyik a másikat, és csordába verődve képesek egymást védeni és segíteni. Páratlan állóképességgel és tőke hatékonysággal rendelkeznek, amíg a körülmények lehetővé teszik a túlélésüket. Ezt az izgalmas átalakulást az üzleti életben akár David Attenborough is narrálhatná. Az Zebras Unite fő gondolata, hogy az üzleti modell maga az üzenet. Ebből a modellből gyűrűzik ki a cég missziója, a kultúrája, a sikerstratégiája, a felhasználók élményei és végül közvetetten magának a társadalomnak a formálása is. Manapság a megváltozott környezetben és a korábbi tanulságok hatására egyre több zebra bukkan fel, és ha ők egyszer egyesülnek, talán jobb, vagy legalábbis kiegyensúlyozottabb hely lehet ez a világ. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsúr Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben a részben a kiszállásról lesz szó, arról, miért fordít hátat valaki az üzletnek, aki nyakig benne volt. Hogyan kezd neki a váltásnak, mi a legnehezebb, mit kell tenni akkor, ha elbizonytalanodunk. Erről beszélgetek Kacsik Mártával, a Patika Kert alapítójával, majd Simó György, a Devan Capital társalapítója mondja el az élete fordulópontjait. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Mi együtt nem ismerünk lehetetlent. A legtöbb cégtulajdonos gyötrelmesen nehéznek tartja a váltást, ezért aztán vagy nem hozzák meg a végső döntést, vagy boldogtalanabbaknak érzik magukat az új életben. Kacsik Márta a története nem ilyen. Az elméleti matematikus nevéhez köthető az első internetbank felépítése Kassán. Saját cégével segítette az e-bankolás alapjainak lefektetését. Majd úgy döntött, hagyja az egész internetbizniszt, és erősen leegyszerűsítve, de elmegy kertészkedni.
Márta, az a kirohanás, amit most sok városi kénytelen volt a Covid hatására a saját életmódjában végrehajtani, hogy megrohamozta, aki tehette akár a környezetét, a természetet. És ugye egyébként is a Covid ellenére is tart ez a folyamat egy ideje. Ezt hogy szemléled, hogy hát én ezt már évekkel ezelőtt tudtam, hogy ez jön? Vagy jöttek az én utcámba érzés, tehát amit így megéreztél abból, hogy itt jön majd egy változás, például az élelmiszereinkhez való viszonyban. Szóval ezt éled meg, vagy mit? Hogy nézted
igen,
ezt?
Ez nagyon jó ez a megközelítés. Én így élem meg, igen, hogy kicsit hamarabb léptem, vagy gondolkodtam. De ez nálam nem ilyen tudatos, tehát én az internettel is akkor kezdtem foglalkozni, amikor még neve nem volt. És most már persze könnyű azt mondani, hogy ó, hát internettel foglalkozni, hát mindenki ezt csinálja.
Na, de hát pont ezért kérdeztem,
de 89-ben még senki nem foglalkozott, és még neve nem volt.
És a jelentőségét értetted? Vagy nem ezt lehetett érteni, mert nem tudtuk, mert
nem
mi
volt.
Lesz.
Hogyan történt? Tehát én a Szlovák Tudományos Akadémián dolgoztam, illetve hát ez még Csehszlovákia volt akkor, és az asztalon raktak egy papírt, hogy Márti, téged minden hülyeség érdekel, hát ha ez is. És ez arról szólt, hogy össze lehetne kapcsolni nagy számítógépeket, akkor még ilyen mainframe, tehát ilyen őrült nagy számítógépek voltak, én pont azon dolgoztam, össze lehetne kapcsolni egy ilyen világhálóba, hozzá lehetne csatlakozni, mondom, hát persze, hogy. És ez sikerült is szépen, annyira, hogy utána, amikor jött az internet egy-két évre rá, akkor meg már teljesen bele voltam habarodva, mert ugye az egy nyitott hálózat volt, és sokkal nagyobb lehetőségeket nyújtott kommunikáció, emberek közötti kommunikáció, gépek közötti kommunikáció.
Na most azért lehet, hogy jó néhányan, akik hallgatnak, meg vannak zavarodva, hogy én onnan indítok, hogy kimenni a természetbe, de ott folytatod, hogy hát már az internet.
Volt.
Így van.
Hogy 30 éve mi volt.
Mert ugye az van, hogy te elméleti matematikus vagy.
Most már lehet, hogy nem tudnék leérettségizni, de 23 éves volt, amikor ledoktoráltam elméleti matematikában.
És most pedig?
Most még biogazda vagyok.
Biogazda.
És élelmiszeripari feldolgozó üzemem van, és egy biodiverz ültetvényem, amiben egyre szélesebb körű növények és most már állatok is jelennek meg. Úgyhogy ez egy teljes fordulat valóban.
A hasonlóság meg az, hogy megint csak megélted másodszor az életedben, hogy nagyon furán néznek rád.
Ez így van.
Azért a döntésért, hogy elmész kertészkedni, hogy nagyon leegyszerűsítsem, és szemtelen legyek.
Pontosan így van, egyébként nagyon csodálkoznak, sokan hát kicsit ilyen bohókásnak is tartanak, hogy miért csinálok én ilyeneket, mikor van normális szakmám, amivel lehet pénzt keresni, és lehet sikereket elérni, mert tényleg visszautalok még erre az internetes világra, tehát az innováció volt a lényegem, tehát én mindig olyasmivel foglalkoztam, amivel még mások nem, tehát internetbankkal, amikor még mások nem.
E-biznisszel,
így van, elektronikus pénztárcával, amikor még nem.
Hogy és olyannyira, hogy Kassán az első internetbank, azt a te nevedhez
így
kötődik.
Van. Sőt, az első e-mail címem nekem volt abban a régióban. Mi megcsináltuk három fiú és
emlékszel én. Emlékszel rá?
Hát persze, hogy emlékszem, akkor még másképp hívtak. Ezt most nem árulom el.
Oké.
De igen, emlékszem rá.
Ez persze, egy olyan rétege most, igen. Amit igen, nem bontunk ki.
De valóban megcsináltuk az országos hálózatot, sőt annyira, hogy engem 92-ben hívtak ide Magyarországra előadni arról, hogy kell országos hálózatot csinálni, mert mi megcsináltuk szinte semmiből. Akkor még lehetett szinte
És akkor mi volt? Egyszer csak már nem érdekelt többet az innováció?
Hát azért én 25 évig csináltam, dehogy is nem. Hát ugye IBM-nél dolgoztam itt Magyarországon, és végül a PricewaterhouseCoopers-nél kötöttem ki, ami azért tetszett nekem, és ez mind tudatos lépés volt, mert valahol a stratégiával lehetett kezdeni, és nem ott, ahol már mások eldöntötték, hogy mit kellene csinálni. Én mindig szeretek ott lenni, ahol az
origónál.
Igen, ez így van. És a növény, és majd itt rátérünk, tehát a növényvilág, a természet, ez meg abszolút ilyen. Én palántázok például, tehát én magamnak rengeteg palántát készítek, illetve termesztek, kreálok, ezt mondom, nem én csinálom, nem én csinálom a természet, de mikor te látod, hogy ez a pici magból elkezd fejlődni valami, és aztán abból termés van, és ezt évente egyszer csinálod meg, nem többször, a természet megmondja neked, hogy mikor csinálhatod, és te neked alkalmazkodni kell, ez is majd egy elég érdekes vetület ennek az én váltásomnak, hogy miből mibe váltottam. Azért ez nagy hatással van a lélekre, hogy így mondjam, meg ugye az emberi viselkedése is nagy hatással van, hogy te ennek nem csak szemlélője vagy, aktív részese vagy, de azért a nagy dolgokat nem te döntöd el.
De mert eleged volt a nagy dolgok eldöntéséből, meg abból, hogy mikbe volt lehetőséged belenyúlni és hatással lenni?
Mikor az ember 25 évig foglalkozik virtuális dolgokkal, és nem csak az a lényeg, hogy virtuális dolog, hanem csak emberek, mi döntünk mindenről. Tehát a célokról, az eszközökről, a határidőkről, a mérőszámokról, mindenről mi döntünk. Persze mindig siránkozunk, hogy úristen, milyen nehéz egy informatikai projektet, vagy egy vezetési tanácsadói átvilágítást és átalakítást megcsinálni. Nagyon siránkozunk, de mindig mindenről mi döntünk. Na most, amit most csinálok, Az nagyon nem ez. Itt meg kellett tanulni alázatosnak lenni, de nekem erre szükségem volt.
Tehát,
mert szerintem így teljes az élet.
De ez akkor hiányzott belőle. Hiányzott belőle a spiritualitás.
Abszolút, igen, hiányzott belőle ez, hogy ne csak én diktáljak, hanem elfogadjam, hogy a más diktál, itt a természet ezt megoldja. Az is nagyon fantasztikus volt, amit azelőtt csináltam, az sem lehetett mindig minden porcikájában megérteni, de azért mégiscsak sokkal kevesebb dimenzióban működött az, amit csináltunk.
25 év volt az élet. Melyik pontján kezdted el azt érezni, hogy ez így nem teljes?
Volt egy saját cégünk, ez a vezetési tanácsadási cég, ez nagyon szép dolog volt, és tényleg fejlődtünk, és a legjobb dolgokat csináltuk akkor Magyarországon, szerintem.
Mondható projekt, ami a ti cégetekhez kötődik?
Például a elektronikus fizetési rendszereknek a kialakítása, rengeteg nagy banki rendszer kialakítása, az ügyfélszolgálati rendszereknek, ezeknek a frontend rendszereknek a kialakítása, ez mind teljesen új volt akkor a piacon. De ez a kicsit belterjes működés kezdett olyan fura lenni nekem. Tehát, hogy jó lenne egy kicsit arra is ezt pontosítani, hogy oké, az ember egy alkotó lény, nagyon sok intellektus van benne, és kreativitás, de azért valahol a természet részei is vagyunk, és ezt nagyon elfelejtettük.
Ez nem akkor történik, amikor az ember személyes jóléte kezd olyan a sikerek, az eredmények hatására olyan fokra érni, hogy már megvan az a biztonság, amitől ennek a nagyon materiális oldala egyszerűen a lényegét veszíti.
Lehet, hogy van benne ilyesmi, sőt, igazad lehet, hogy ez így van, az egyik része ez, a másik meg pont a fordítottja. Nekem a pont, amikor teljesen tudtam, hogy váltanom kell, az meg a saját egészségemnek a megromlása volt. Tehát amit az előbb mondtam, hogy...
Tehát azért hagytad a végletekig, amíg a szervezetedet kvázi kizsákmányoltad vele.
Pontosan így van. És volt egy pont, amikor a kettő összeért, hogy oké, akkor baj van, tehát ez így nem lesz jó. Másrészt meg megtehetem, amit te mondtál, hogy akkor most átirányítom magam egy másik dimenzióba, és másik feladatokat találok magamnak, amelyek szintén egyébként nagyon hasznosak, sőt, azt hiszem, hogy most hasznosabbak, mint hogyha tovább virtualizálnám a világot. Van most már rengeteg olyan ember, aki tudja virtualizálni, tőlem sokkal jobban is egyébként. Mindenbe bele tudunk avatkozni, mindennek az irányát meg tudjuk szabni, és innentől kezdődik a Kánaán, mert innentől kezdve már csak okos emberek kellenek a vezetésben, meg az irányításban, meg nem mindenüvé, ahol ugye történnek a dolgok. De nem így van. Tehát rá kellett ébrednünk, hogy azért van egy másik részünk is, az pedig nagyon is kötődik a természethez. Nekem mindig is a komplex dolgok tetszettek, tehát amíg visszatérünk a régi életemre, ott is a legkomplexebb projekteket választottam ki, vagy választott ki engem, nem tudom, tehát a világ.
És ez, amit és ez most csinálsz...
Ez nagyon komplex.
Ez is komplex.
Ez nagyon-nagyon. Én csak járok és mosolygok, és egy csomó mindent nem értek, egy csomó mindent, ugye, mint mondtam, kutatófejemmel rengeteget tanultam, tehát mikor átállás előtt, tehát a döntés előtt én 2 évig csak olvastam mindenfajta kutatásokat, tehát nem véletlenül választottam ki azokat a növényeket a patikakertbe, amelyek ott vannak.
Mi az ambíció, mi a vízió ebben azon túl, hogy te rendben legyél, de azért ebben már régen kiléptél és kitágítottad, és szeretnél ezzel másoknak is segíteni.
Ez így van, tehát mikor láttam, hogy nekem segít, És láttam, hogy ez a hozzáállás segít, nem csak az én ültetvényem, vannak más növények is, amelyekkel foglalkozni kell, hogyha egészségesen akarunk élni. És igen, azt gondoltam, hogy akkor most nekem ez a feladatom. Tehát azelőtt az volt a feladatom, hogy kiépítsem a kommunikációt az emberek között, most meg az a feladatom, hogy hú, ez most nagyon nagy zolós lesz, de ez jutott eszembe, hogy visszahozzam a kommunikációt az ember és a természet között. Hú, ugye milyen szép volt.
Tényleg szép.
De egyébként igaz. Az de a baj,
nem tűnik
igaz.
Kevésbé nyughatatlannak ez a működés, mint az a 25 évvel ezelőtti.
Nem az.
Mitől fenntarthatóbb ez a te életedben?
Az alapprobléma az, hogy én vagyok nyughatatlan. Tehát én soha nem fogok tudni úgy élni, valószínűleg nem fogok tudni úgy élni, hogy nem csinálok semmit. Azt éreztem azelőtt is, hogy mindig van tanulnivaló, tehát minden egyes nap tanulok. Most meg azt érzem, hogy ezerszer annyi tanulnivalóm van tényleg.
És az üzleti élet hol van ebben?
Kevéssé jelenik meg. Kevéssé
de miért
jelenik
nem érdekel
meg.
Már a pénz?
Ebben a kategóriában nem. Tehát én ebbe többet ölök bele,
mert
mint amennyit.
Mert hogy van annyi, hogy
igen, ezt lehet
legyen?
Így mondani. Igen, ezt lehet így is mondani, bár ugye közgazdaságilag nem értelmezhető egy veszteséges vállalkozás, de nekem ez többet ad. Sőt, igazából most már még többet kezd adni, mert egy kis közösség is alakulgat ott körülöttünk. Mert azért adok elő az egészséges táplálkozásról, benne van a női lényem, mert receptek vannak benne, nem csak a tudomány, hanem...
Na de hogy viseli az üzleténed a veszteséget?
Van helyette más. Szerintem azok az emberek, akik szeretnek alkotni, úgy kb. Nulláról, nem a pénzt nézik soha. Én akkor sem azt néztem. Nem bántam, ha megfizettek, azért azt tegyük hozzá. Tehát az úgy hozzátartozik, hogyha az ember csinál valami jót, akkor az jó, hogyha díjazzák. Tehát nem akarok álszent lenni. De az elsődleges szempont soha nem az. Ha az lenne, akkor elveszne a fókusz. És ilyenkor a pénz az tényleg, az nagyon rossz lenne, hogyha az lenne a mozgatórugó. Szerintem az nagy baj lenne. Az nem lenne siker.
De azért ott van, mint a siker, valamilyen.
Igen, mai világban
fokmérője?
Nem. Abszolút, a mai világban nem lehet kikerülni a pénzt.
Akkor mi az elégedettséged ebben a dologban? Mikor mondod azt, hogy valahol tartunk, kell-e? Tehát kell ezt ilyen lineárisan kezelni?
Akkor, mikor szétnézek az ültetvényben, és ugye a környezetemben, és látom, hogy emberi beavatkozással, de gyönyörű a természet. Tehát vizuálisan szépséget tud adni. És ez aztán sokrétű ez a szépség. És most is lesznek nyitott kapuk, és jönnek az emberek, és tudok nekik mesélni nagyon sok mindenről, és látom, hogy érdekli őket, annyira jó. Tehát azelőtt is rengeteg előadást tartottam a internetbankolásról, meg az elektronikus piacterekről. Azt is szerettem, bár az igazság, hogy akkor egy pódiumon álltam, szembe világított a reflektor, és nem láttam az emberek szemét. Most látom, mert most közelebb vannak.
És akkor ezzel megtaláltad a teljességet?
Én most azt gondolom, hogy igen. Nem fogok leállni, tehát vannak ötleteim, meg gondolataim, sőt.
Meg ambíció.
Igen, az is van. Tehát nem fogok, tehát nem tudom magam, és nem is lenne jó, ha én most negálnám az előző életem. Ez szó sincs róla, tehát az kellett ahhoz, hogy én ide jussak.
Át tudsz valamit hozni, vagy áthozol bármit abból az életedből? Képzeljük azt, hogy egyébként ezt a beavatkozást és ez a természet közelséget egyébként Excel táblák őrzik, és...
Honnan tudod?
Volt egy ilyen benyomásom, így most, amióta beszélgetünk.
Igen. Így van, minden Excel táblákban van.
Tényleg?
Igen. Nagyon tervezek. Mindent tervezek, igen, és mindent rendszer szinten próbálok megérteni, és ez jó, ezt szeretem, tehát teljesen.
Hát az a biztonságod.
Igen. Meg az egész ilyen is. Annyi a különbség, hogy
csak
itt bonyolultabbak
a rendszerek. Csak aztán van egy sor, amiben az van, hogy változó természet.
Nem tudjuk, igen, nem tudjuk. És akkor ezt el kell fogadni. Régebben ezt nem fogadtam volna el. Tehát régebben a megoldást kerestem volna mindenképpen. Ez volt a feladatom. Mindig minden pillanatban a megoldást keresni. Most pedig az is a feladatom, hogy megoldásokat keresek, meg az is, hogy azt mondjam, hogy ennyi vagyok. Nem vagyok több, nem tudom befolyásolni. De nincs ezzel baj, tehát ettől én még nem vagyok kicsi.
Mihez való viszony változik meg az emberben, amikor úgy dönt, hogy kiszáll a bizniszből?
A számok teljesen mások, tehát teljesen más nagyságrendek, jóval kisebbek, tehát nevetségesek ahhoz képest, amilyen projekteket régebben igen, csináltam, tehát ott a milliárdok azok úgy jobbra-balra tekerektek. Most meg apró pénzről beszélünk ehhez képest. De ha a kiterjedését nézzük, tehát mondjuk vertikálisan nézzük, és a pénzt azt horizontálisan képzeljük el, vertikálisan meg sokkal gazdagabb.
Keresnek meg téged, Márta, üzletemberek, akik azon gondolkodnak, hogy kiszálljanak?
Keresnek.
És mit keresnek? Hogy készülj fel arra, hogy kiszállj?
Óvaintem őket. Nem attól, hogy kiszálljanak, és ezt csinálják, nem attól. Csak attól, hogy úgy menjenek bele, hogy nincsen fogalmuk róla. Tehát ez kívülről egy nagyon idilli környezet. Tehát az ember ott van kint, természetvédelmi környezet alatt, egyedül nem tudom hány hektáron, fantasztikus az így kívülről, tehát egy városból kimegy az ember nyaralni, akkor pont erre vágyik. De azért a mindennapok ugyanúgy kemények. Tehát ebben nekem nagyon sok olyan munkám van, amit gép előtt csinálok, tehát nem üldögélek, vagy gyomlálgatok állandóan kint a természetben, hanem rengeteg olyan menedzsment feladatom van, hisz most ugye kis vállalkozó vagyok, sőt, pici vállalkozó vagyok.
Mikro.
Azt így látod, még azt sem tudom, hogy hívják. Az azt jelenti, hogy mindent nekem kell csinálni. Tehát tényleg a beszerzéstől a marketingig.
Na minden. És pont emiatt volt olyan fázis ennek, mondjuk az elején, vagy akár nem is az elején, amikor azt mondtad, hogy te jó ég normális vagy, oké?
Volt. Hú, nem is egyszer. Amikor én azt mondtam, hogy nem vagyok komplett, az, hogy rengeteget dolgozok, és nem lenne muszáj. Tehát sokan választják azt az utat, hogy akkor, ha elértek valamit, akkor annak gyümölcsét élvezik, és megélik a lehetőségeket. És amikor azt gondoltam magamra, hogy nem vagyok komplett, az, hogy miért kell nekem már megint valamit csinálni, ami 1000%-os.
Pont amit csináltál. Igen, és hogy a valójában nem szálltál ki.
Így van, valójában ebben az értelemben valóban nem szálltam ki. Valóban nem szálltam ki, ezt be kell vallani, ez így van.
Arra visszatérve, hogy milyen tanácsot adsz azoknak, akik hozzád fordulnak, amikor visszavonulnak. Van egy checklist?
Van még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye az ember biztonságot, önbizalmat szerez bizonyos területen, mert hogy 20-25-30 évig csinálja. És belevág egy olyanba, ahol ő nulla. Azért ezt is el kell tudni viselni. Ez nem annyira egyszerű, nem triviális. Nem triviális, mert hozzá vagyunk szokva, vagy voltunk szokva, hogy bizonyos területen elismert szakemberek voltunk, vagy elismert...
Csörög a telefon, igen, számítunk.
Igen, így van. És itt pedig meg kell küzdeni 50 évesen mondjuk azzal, hogy hát ezt én nem tudom. Ezért mondom azt, hogy ha valaki ki akar szállni, akkor először nézzen körül, először nézze meg mélyebben, hogy ez mit jelent. Hogy ez nem csak a gyönyörű virágok és a pillangók nézegetése, tehát ez messze nem az. Ez nagyon kőkemény munka.
Na de hogy kell erre felkészülni, illetve te magadnak mit mondtál, mit tettél akkor, amikor jött ez a hú, normális vagyok-e? Segíts megérteni, hogy mi történik olyankor.
Szeretni kell a komplexitást. Tehát olyannak nem ajánlanám, aki inkább azt szereti, hogy valamiben nagyon elmélyed és nagyon jó, és abban verhetetlen, mert nem fogja itt jól érezni magát, mert itt állandóan ki fogja zökkenteni valami apróság, ami őt zavarni fogja. Ez nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű.
Segített valaki neked
ebben? Nem. Ezt az embernek magának kell végigküzdeni, ezt az önbizalom hiányos önperiódust. Azt csinálja ilyenkor az ember, hogy beleviszi a régi életéből azokat a tudásokat, amit itt fel tud használni, és akkor sikerül valamit másképp csinálni, mint azok, akik ebben a szakmában jók. Most mire gondolok? Tehát ugye vannak a mezőgazdászok, akik mondjuk sokkal jobban értenek a mandula termesztéshez, mint én. Viszont bele tudok vinni a munkaszervezésbe, meg a termékfejlesztésbe olyanokat, amit meg ő nem tud, mert ő meg a mandulával van elfoglalva, teljesen logikusan és érthetően. Az elmúlt 25 évben. Ő meg nem tud kitekinteni amiatt, vagy kinyílni új dolgok felé. És akkor ez ad örömet, hogy na, akkor
mégiscsak van valami, amit ezen az új területen visszatudtál csempészni a régi életedből.
Így van.
Na, ez érdekes. Azt remélem, hogy másokat is elgondolkodtad az, hogy ez a kiszállás dolog, ez hogyan is néz ki, és hogy mi megyünk keresztül ilyenkor, mi marad, és mi jön vissza a régi életünkből. Mi az, ami az új az életedben, ami nem a régi életed része? Külön tudod választani? Tehát mi az, ami ilyen teljesen új élmény, új működés?
Annyira fontos, hogy muszáj megfogalmaznom még egyszer, hogy sokkal jobban értem azt, hogy az ember a természet része, és hogy muszáj, hogy együttműködjön vele. Tehát ez egyszerűen nem fog menni. Tehát ha mi azt képzeljük, hogy majd steril környezeteket alakítunk ki magunknak, és majd akkor úgy jól fogjuk magunkat érezni, mert hogy senki nem fog minket veszélyeztetni, meg bántani, meg nem tudom, akkor nagyon-nagyon nagy tévúton vagyunk.
De akkor te meglehetős ambivalenciával figyeled azt, amit most az üzleti közeg ilyen kapkodás kihívásként létrehoz, hogy 10-15 évünk van most megállítani, visszafordítani, megnyomni a gombot, és a többi. Ezt szkeptikusan figyeled?
Nagyon szkeptikusan figyelem, sajnos. Meg még egy dolgot figyelek szkeptikusan, hogy nagyon sok mindent elintézünk azzal. Jó, majd megoldjuk, majd, ja, meg majd mások, de nekem nincs vele dolgom. És ez nem fog menni azzal a metódussal, amit mondtál, hogy majd akkor megnyomunk egy gombot, és akkor majd visszacsináljuk. Ez attól azért bonyolultabb.
Eddig nagyon optimista volt a beszélgetésünk, de akkor ez mind azt is jelenti, hogy neked elég borús a jövőképed velünk és a természethez való viszonyunk a kapcsolatban?
Igen.
Ezt már elszúrtuk.
Még nem. De nem csinálunk semmit, hogy ne szúrjuk el véglegesen, ez a baj. Tehát csak papírokat gyártunk, meg mindenfajta szlogeneket gyártunk, meg össze-vissza, nem tudom, kimegyünk az utcára, nem az utcára kell kimenni, tehát ez nem fog megoldani semmit. Tényleg nem, bocsánat, de tényleg nem. Meg az, hogy Facebookon lájkolgatunk mindenfajta klímavédőket, meg egyéb dolgokat.
Mit kéne tenni?
Meg kellene nézni azt, hogy miért jutottunk idáig, és mikor. Nem olyan régen rontottuk mi ezt el. Egy olyan 50 évre lehet visszamenni, és azt még érdemes lenne megnézni, hogy ott az útelágazásnál rossz felé mentünk. Ha közgazdaságilag is gondolkodom, és én szoktam, akkor én rögtön mondanám azt, hogy a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart ki kellene venni a mainstream közgazdasági tanok és mérőszámok és minden alól. Ugye mindenütt a hatékonyság. Hát én is ezt csináltam. Hát mit csináltam? Hát persze, hogy hatékonyságot növeltem állandóan az alatt a virtuális világ alkotás alatt. Hát arról szólt, tehát annak az volt a célja, nem egy lárpurlár dolog volt, hanem az, hogy csináljuk gyorsabban, csináljuk hatékonyabban, nőjön, minden nőjön, igen. Az élet, az emberi élet, annak részei lehetnek hatékonyak, tehát én hatékonyan tudok valamilyen munkát elvégezni, de az életet magát nem tudom hatékonyan élni. Az életet magát nem, és ebbe biztos, hogy beletartozik a táplálkozásunk, meg a természethez való viszonyunk, hogy mennyire félünk a természettől, és hogyha ezeket átgondoljuk, akkor azok a közgazdasági tanok a magára, az élelmezésre, az azt támogató mezőgazdaságra nem lehetnek érvényesek. Mindig csak a tonnákról beszélünk, a hozamokról, nem a valódi beltartalomról. Tehát nem a lényegről, a minőségről, mert az lenne a minőség. Tudom, mindig mondjuk ezt a minőségi, csak nem támasztjuk alá, és itt jön megint elő az én matematikus és Excel táblás énem.
Te mindent mérsz.
Én mindent mérek. Amit tudok, mindent mérek. Én nem akarok üres héjakat adni az embereknek, és nem akarom, hogy más is azt adjon.
És ha elkezdünk volumenekről beszélni, hogy ez ne csak néhány ember életét jelentse, akkor nem kerülünk bele megint abba a csapdába? Tehát ez nagy tételben, nagy mennyiségben elképzelhető szerinted?
Igen, szerintem elképzelhető, de úgy képzelhető el, hogy az alapdolgokat, tehát ugye a makro dolgokat, azt lehet nagyban is ipari mezőgazdaság által termeszteni, és épülő élelmiszeripar ugye elő tudja állítani. Az én gazdaságom az lehet egy pici minta, de nem a tökéletes minta, tehát ezeket kellene még tovább fejleszteni, és nagyon sok ilyet kellene, tehát a kettőnek együtt kellene élni. Például az én ültetvényem az szabad szemmel nem látható az EUME számítások szerint, tehát én nem vagyok támogatható, miért? Mert biodiverz az ültetvény, és csak az támogatható, akinek mondjuk minimum 1 hektár fekete ribizlije van, csak most mondtam valamit, de én nem így akartam megcsinálni az ültetvényemet, hanem nekem 8-10 növény van, meg még minden van ott, meg méhlegelő van, meg egyebek vannak, tehát ez egy tényleg egy ilyen komplex kis ültetvény. Na ez nem tudja, a falugazdást nem tudja besorolni. Nem vagyok besorolható sehová, ilyen nincs. Tehát ő azt értené, hogyha azt mondanám, hogy van 1 hektár fekete ribizlim, és akkor azt mondanám, hogy akkor kaphatsz már ti támogatást.
Visszaállnál valaha, ha kapnál lehetőséget, hogy ezt megváltoztasd, és olyan döntéshozatali helyzetbe kerülhetnél?
Jó, ez nagyon komoly kérdés, ezen gondolkodtam már, igen. Hát, hogyha tudnék ténylegesen segíteni, nem tartom magam ilyen nagy embernek, ha tudnék, akkor szerintem igen. Akkor igen, igen.
Azért nagyon izgalmas, Márta, amikről beszélgetünk, mert az ember úgy gondolná, hogy ez a visszavonulás, ez egy ilyen nagyon lineáris dolog. Csináltam eddig ezt, és aztán abba hagyom, és pont az derül ki, hogy ez minden csak nem lineáris.
Így van, tényleg így van. Igen, egy teljesen új tér nyílik ki, ami ott nem nyílhatott volna ki. Igen.
Izgalmas. Remélem, hogy akik ezt fontolgatják, hogy kiszállnak, azok ezt egy sokkal komplexebb rendszerként kezdik el érteni, mint hogy valami volt, aztán lesz.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Simó György, a Devon Capital társalapítója mondja el, mi a felvilágosodás sztoria.
Gyuri, hát ugye nagyon színes üzleti pálya van előtted, mögötted. Hangsúlyozottan nem, csak azt akartam mondani, hogy mögötted. Amiben van egy dolog, ami nekem egy picit fura, és ez az egyik legutolsó területe, a 3D nyomtatás. Hogy ez hogy jön abba az évbe, amiben te mindig intézményeket alapítasz, nagy rendszereket befolyásolsz, úttörő vagy, és akkor egyszer csak kinyitasz egy pici céget, ami 3D nyomtatással kezd el foglalkozni. Oké, tudom, már nem olyan pici ez a cég.
Két dolog motiválta a 3D nyomtatós céget. Az egyik, hogy a Devonos munkámat, amikor elkezdtem, tehát a kockázatítőkkel korai fázisú induló cégekbe való befektetést, akkor ugye szembesültem az, hogy az elmúlt 10 évemhez képest, ahol mit tudom én, több ezres szervezetek vezetésében dolgoztam. Itt néhány fős, maximum 1-2 tucatos szervezetekről beszélgetünk, egy teljesen másik üzleti tudás kell, mi ott előről kezdtük a dolgot, és arra gondoltam, hogy a saját bőrömön akarom tapasztalni, mert így bosszantott, hogy majd rám néznek, és azt mondja, hogy ez nem a Telekom öreg. Hogy át akartam élni egy kisvállalatnak a
dilemmáit, a döntéseit?
Igen, az egész szövetét, meg mindent. Ez már csak azért is volt így, és ez a másikok, mert legbelül, tehát én soha nem tudtam derivatív pénzügyi üzletek meg ilyenekben gondolkozni. Tehát én azért alapvetően egy számológéppel élek, eladott jegy, megszorozva a jegyára, mínusz a költségek, ebből megveszem a házat. Szóval ezt nekem az üzleti mentalitásom azért körülbelül ilyen, és mindig is hihetetlenül nagyra tartottam azt, aki kis vállalkozást sikeresen épít, és ez ennek sok oka lehet, de az egyik oka az, hogy az apám csinált egy filmet az apjáról, aki 1948-ban elkezdte megvalósítani startupként a vágyát, hogy lóhúgyból gyógyszert csináljon, addig gyógyszertári exekutív volt. Kijött a háborúból, 46-ba elkezdte gründolni ezt a kicsi céget, ami 48-ra végre ott volt, hogy szappant, illatszereket elkezdte, talán nem is gyógyszert, hanem ilyeneket akar csinálni. Tehát a saját szabadalmát elkezdte megvalósítani, volt 9 embere, és akkor gyorsan be is csukták, mert ugye ezeket a vállalatokat államosították, őt meg internálták. De hogy ez az apám néhány boldog éve feeling arról, hogy a valódi tehát az, hogy a Telekomnál az ember nagyvállalati vezető lesz, az engem soha nem éreztem úgy, hogy az én sikerem. Valahogy úgy gondoltam, hogy egy saját vállalkozás, annak minden kockázatával az, ami az igazi vadnyugati hős. Tehát akkor vagyok Clint Eastwood, ha ezt csinálom. És akkor elkezdtük, vettem egy nyomtatót, meg fölvettem egy embert, és innen indult egy emberről.
És ma mekkora?
Hát ma 3 országban van, és körülbelül olyan 1,5 milliárd forint körüli árbevételrel, tehát ez még mindig egy kis vállalat, ugye ez egy kereskedő cég, kereskedő szolgáltató cég. Nem egy nagy vállalat, de van 30 ember benne, és a...
És akkor Clint Eastwood vagy?
Erre büszke vagyok.
De ez azt is jelenti, hogy a te életedben tényleg én nem nöntök rajtad kívül ilyen embert, aki nagyjából mindenféle üzleti közegben megfordult, kipróbálta magát, teljesítménye van, tudása van. Össze tudod foglalni, hogy melyik közegben mi ragadt rád?
A Tilosnál a Bázisdemokrata szervezetben való intézményesedés az olyan, mint a puszta kezes meccs. Ott csak a meggyőző erő. Meg kell győznünk magunkat, magamat, és aztán a többieket arra, hogy kell egy alapszabály, és ez miért legyen, és mi. Úgyhogy szerinted hány alapszabályt fogadtam addig el? Ez egy nagyon tiszta játék volt. A Telekomnál azért mentem oda, hogy megtanuljam a nagyvállalati szervezetben való működést. Tehát stratégia, pénz, nagy pénz elköltése, üzleti tervezés, üzleti stratégia, ott már sokkal több volt a diplomácia, ott már sokkal több volt a reprezentáció, a politika ebben a játékban, de hogy eközben hogyan van mégis az, hogy igazából csak az emberekről szól, ez is csak, ott rengeteget tanultam a főnökeimtől. Tehát az, hogy kitűzöd azt a célt, hogy elterjeszted a széles sávú internetet, és amikor elkezdted, és átállsz rá, elfoglalunk és fölépítünk egy területet és világot, verseny, marketing, nem tudom mi, szóval nagyon sok mindent lehetett tanulni. És hát a kockázati tőke, itt pedig leginkább ezt a butik munkát. Itt egy ember, 2 fős tímekbe dolgozunk, tehát úgy butik, hogy magad vagy, és magad végzed a munkának, nagyon sok vezet. Egyedül dolgozol, magad motiválva, vagy nem tudsz delegálni, mutogatni valakire, stb. Hanem oda kell állni, és létre kell hozni azt a bizalmi viszonyt az alapítóval, ami lehetővé teszi, hogy 4-5-6 évig együtt dolgozatok egy cégben, mint egy házasságban. Az elején én nagyon szkeptikus voltam, amikor bármilyen kockázati tőkéssel olvast egy interjút, és megkérdezték, hogy mi a kulcsa, hogy választanak ki céget, és mindig azt mondták, hogy az ember.
Az ember.
Hát, és akkor mindegyik ezt mondta, ez nekem olyan közhelyesnek tűnt, és azt mondja, biztos van valahol, nem tudom, egy katicabogár valahol a sarokban, ami a különbséget jelenti, de nem. Tényleg ez van, amit mondasz, emberek... kell kiválasztani, tehát mindaz a 30 év, amit emberekkel dolgoztunk, az beépül. Az, hogy mi, ugye én nem az összes céggel foglalkozom, de nálunk minden héten minden cégről szó esik, tehát a többiek tudása is beépül ilyen értelemben. De van előtti, a de van alatti tudásom arra, hogy épülnek ezek a cégek. Ennek kell oda beépülnie, hogy amikor választunk egy csapatot, hogy megyünk velük, amikor együtt dolgozunk velük, amikor tanácsot adunk nekik.
Stratégia kell a kiszálláshoz, ahogy Márta fogalmazott. Hiába gondolnánk azt, hogy ez a folyamat lineáris, azaz eddig csináltunk valamit, aztán majd csinálunk valami mást, de ez ennél sokkal bonyolultabb és szerteágazóbb. A váltás nem megy egyik napról a másikra, sőt, ahogy Márta példája is mutatja, akár 2 évnyi készülődés is kellhet a megalapozásához. Gondolatok szintjén és persze a tartalékképzés tekintve is. Mert ahogy fogalmazott, ez kőkemény munka. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Reviznis. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistő Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.